Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bot Miklóst, a Hagyományok Háza főigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát a Hagyományok Házáról, az ide kapcsolható programokról és tevékenységről beszélgetünk a következő egy órában. De talán kezdjük azzal, hogy benned él a hagyomány, ez a mondat, amivel elsőként találkozik az ember, ha felkeresi a Hagyományok Háza honlapját, és ennek kapcsán rögtön az a kérdés jut talán az ember eszébe, hogy napjainkban így 2025 tavaszán, amikor most beszélgetünk, mennyire élő vagy mennyire eleven ez a hagyomány, a hagyományos népi kultúra, mennyire van jelen az életünkben, akár a mindennapjainkban?
Hát azt hiszem, hogy azonnal a kellős közepébe trafált itt a kérdéssel, azt gondolom, mert hogy ugye így az a helyzet, hogy maga a népművészet, az a klasszikus gondolat a népművészetnek, amelyik ugye alapvetően a gyűjtésekre készül, az alapvetően azt mondhatjuk, hogy az véget ért. Ezen van vita, hogy a falvakban lévő gyűjtések azok milyen állapotban vannak, és hogy ezeket meg lehet tenni, de ez valójában azt mondhatjuk, hogy ez véget ért. És ilyen értemben ez az egész az intézményes területekre tevődik át. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt történik egy nagyon nagy váltás, és azt kell, hogy mondjuk, hogy az intézményi területek azok, amik a hagyományokat éltetik. Tehát maga a táncház mozgalom a 70-es években az pont ezt tudta létrehozni, hogy ezek a hagyományok, ezek igazából mondjuk az, hogy a városi terekbe kezdtek el élni.
Tehát akkor inkább most már akár a Hagyományok Házának is egy archiválási, kutatási, feldolgozási, és ennek az anyagnak az átörökítése ez a feladata, mert ugye említette azt, hogy a gyűjtés az tulajdonképpen már egy lezárult folyamat, és ennek kapcsán az jut az eszembe, az elődjével, Kelemen Lászlóval többször beszélgettünk arról, hogy ugye, ha jól emlékszem, akkor 1997 és 2001 között, még a Hagyományok Háza létrejötte előtt, volt az Utolsó Óra című program, ami pontosan a gyűjtésnek talán az utolsó nagy lehetősége volt. És hogyha akkor ezt a projektet, vagy ezt a programot Utolsó Óra projektnek nevezték, akkor most már jócskán az utolsó utáni órában vagyunk.
Nos, nézze, tehát itt ugye azért azt is kell látnunk, hogy ezt a Bartókék is már Utolsó Órának titulálták. Tehát látszódott az, hogy itt egy nagyon nagy változás fog végigmenni az emberiségnél. Ugye gondoljuk csak azt meg, hogy az írásbeliség megjelenésénél lényegében az a fajta hagyományos kultúra, hogy ezt mi ismertük, ez megváltozott. Tehát, hogy gondoljuk csak arra, hogy mi magunk, vagy én magam is, mondjuk, amikor a terepmunkára még jártam, találkozhatom olyan emberekkel, akik mondjuk a 70-80 évesek voltak, és nem tudtak írni, olvasni. Ezeknek az embereknek valójában egészen másképp épül fel a memóriája, azt mondhatjuk. Tehát, hogy úgy képzeljük ezt a dolgot el, hogy alapvetően mi már mondjuk ilyen kihelyezett emlékezetnek hívhatjuk ezeket a lapokat, amik alapján megtanuljuk a dalokat és a szövegeket. Ezeknél az embereknél pedig azt láthattuk a korábbi időszakokban, hogy a fejükben nagyon-nagyon sokféle szöveg volt, nagyon-nagyon sokféle dallam volt. És amikor egész egyszerűen egy dalra gondoltak, akkor amikor ezt előállították, akkor az valójában nagyon is variábilis volt. Ugye mondani szoktuk, hogy a folklór az lényegében a variációkban él. És ennek ez volt a lényege, hogy nagyon sokszor ilyenkor azt a gondolkodásmódot is, ahogyan előállították ezeket a zenei gondolatokat és zenéket, ezeken is gondolkodtunk, és ezeket is tudtuk kutatni. És lényegében, amikor az írásbeliség megjelenik, akkor azt mondhatjuk, hogy ha úgy tetszik, megfagy ez a hagyomány, mert az történik, hogy egy-egy népdalt mondjuk lejegyzünk, megvannak nekünk a könyveinkben, megvannak nekünk a különböző füzeteinkben, és amikor ezeket elolvasok, akkor ezeket megtanuljuk, de az a tudás, az a készségszintű tudás, az lényegében eltűnik, amikor a fejünkben van nagyon-nagyon sok szöveg, a fejünkben van egy dallamalkotási készség, és ezek a fajta módokon keresztül születik meg egy önkifejezés. Nagyon jó példa erre, most mondok egy ilyen típusú példát, hogy amikor ilyen gyűjtéseknél van, és akkor a Sebő Ferenc mondta ezt, de ugye velünk is ilyen csomószor előfordult, hogy bizonyos dalra utaltunk, hogy ezt el tudja nekünk énekelni. És ugye ez a gyakori azért a terepmunkál is, hogy megkérjük, hogy még egyszer énekelje el, mondjuk 2-3 nappal később. És adott esetben a történet megváltozik, vagy bizonyos elemek jönnek bele, stb. És mondjuk neki, hogy ez nem ugyanaz a dal, ugye? Mert mi alapvetően azt szoktuk meg, hogy szövegeket követünk, és mondjuk leírt anyagok után megyünk, és mondja az idősen, hogy de ez pontosan ugyanaz a dal. Hát hogy neki, hogy változott a dallam, és a szöveg struktúrája az ő fejében, maga az alkotási része az nagyon hasonló. Tehát azt láthatjuk, hogy maga ez a dolog, ahogy ez termet, ha úgy tetszik, a falvakban, ez gyökeresen megváltozik. És akkor az elején mondtam egy nagyon erőset, amikor azt mondtam, hogy a kutatás része az mint olyan megszűnt, de persze, amikor mondjuk a kutatás területére megyünk, az antropológia területére, a jelen kutatásra, akkor persze mindig van mit kutatni, mert hogy az van, hogy a városokban, mint mondtam, az intézményekbe bekerült nagyon-nagyon sok örökségelem, nagyon sok tudás, és az lényegében mondjuk az oktatási hálózatokon, legyen az közművelődés, legyen az a felsőoktatás, bármelyik területe, ezek ugyanúgy aztán visszatérnek újra a falvakba. Tehát azt látni, hogy lényegében a falvakban található népzenék nagyon sokszor a revival mozgalom keresztül érkeztek meg. Revival mozgalom, ugye a táncház mozgalom, 70-es éveknél, és amikor ez elindult, és intézményesült, akkor az oktatási háló visszavitte ezekbe a falvakba. És ugye ez is egy nagyon izgalmas kutatási téma, hogy a jelenben ezek a örökségelemek, ezek milyen módon változnak, és milyen módon vannak jelen. De azt tényleg el kell, hogy mondjuk, hogy tehát ilyen módon és ilyen értelemben azt szokták mondani, hogy kb. 60-as, 70-es évek óta kezd Magyarországon mondjuk azt, hogy ez nagyban változott, és akkor a határon túli területeken tovább tartott. Tehát így van az utolsóra, ezért is van egy nagyon-nagyon erős erdélyi fókusza, de ugyanúgy Kárpátalja, Felvidék, Vajdaság ezeken a területeken zajlott, és azt gondolom, hogy így van, hogy ez egy nagyon fontos ilyen utolsó nagy lelet volt, amikor ezeket a zenekarokat még fel lehetett venni.
Még gyűjtött ugye Ukrajnában, Kárpátalján, ebből volt is egy komolyabb projekt, éveken keresztül járta ezt a vidéket, és azért ez nem volt annyira régen, akkor még meg lehetett hallani, hallgatni ezeket az éneklő asszonyokat, akik mesélte, hogy kiültek mondjuk a házak elé, énekeltek csak úgy maguknak.
Így van, ezt abszolút meg lehetett. Ugye azt kell tudni, hogy ennek nagyon sok összetevője van, hogy miért van az, hogy valóban eltolódik ez a fajta szóbeli hagyomány. Ukrajna területén és Oroszország, Belarusia területén ezeken a területeken dolgoztam, de ugyanúgy egyébként, hogy a keletebbre megyünk, általában ez is látszódik, hogy amikor a polgáriasodás, a városodás egy különböző oktatási rendszereknek a kiépülése zajlik, akkor ez egyre jobban ugye ezt megváltoztatja, ezt a fajta hagyománynak ezt a fajta működését. És Ukrajnában, ahol mi dolgoztunk, ott azt láttuk, hogy a falvakban ezek a fajta kiépítések, ezek későbbi indultak el, és emiatt láthattuk azt, hogy a 70-es, 80-as éveiben járó idősek, vagy 90 éves időseknél még ezt meg lehetett tapasztalni, ezt a fajta népzenei vagy népdal fejlődési pontokat.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy vajon ez a hagyomány, a népi kultúra őrzése az a mindennapokban ma így 2025-ben mennyire eleven és mennyire lehet élő, de gondolom, hogy ez, amellett, hogy nagyon sokféle dolgot jelent, műfajilag is sok természetű dolog, azért ez nyilván más jelentést kap egy erdélyi vagy egy kárpátai faluban, is nagyon más jelentése van egy nagyvárosban, akár mondjuk Kolozsváron, akár Budapesten. És azért ehhez talán azt is érdemes hozzátenni, hogy ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, akkor óhatatlanul kapcsolódtak ehhez, ön is említette ezt a revival szót, kapcsolódtak ehhez mindenféle hullámok, ilyen-olyan hullámok, divatok vagy trendek. Ezek óhatatlanul befolyásolják azt, hogy éppen a népművészet, a népzene, a néptánc, a népi kultúra mennyire kerül reflektorfénybe?
Ez teljesen így van, tehát ez valójában így is történik, hogy amikor népi kultúrára gondolunk, és mondjuk amikor azt mondjuk, hogy revival mozgalom, a revival mozgalom ez mégis újjászületést jelent, itt mondjuk úgy tudnánk ezt definiálni, ezt a revival szót, hogy azt mondjuk, hogy amikor a népi kultúra mondjuk a 60-as években egy ilyen környezetről, amiről beszéltem, falusi környezetből rögzített valaki, mondjuk egy gyűjtő egy adatot, akkor utána a revival az azt jelenti, hogy mondjuk három ponton, ha úgy tetszik, módosul ez a fajta adat. Egyrészről időben, mert mondjuk 2002-ben Budapesten énekeljük, másrészt területileg, mert mint mondtam, nem van faluban, hanem Budapesten, és a harmadik az az, hogy valamilyen fajta társadalmi változás van, és mondjuk egy paraszt ember énekelt, és itt egy városi értelmiség az, aki ezt az egészet felfedi. És valójában itt is azt látjuk, hogy ezek a fajta funkciók és változások, ezek azok, amik segítik az embereknek ezt a fajta életét, és ilyen módon tudják ezeket befolyásolni.
Ugye, ha visszatekintünk egy kicsit ezekre a hullámokra vagy trendekre, akkor hát ugye a táncház mozgalom, ami szintén már szóba került, az ugye mondjuk a 70-es évekre tehető a kezdete, de aztán talán az igazi nagy trend az ugye a 80-as évek,
van,
80-as, 90-es évek fordulója volt. Én emlékszem, az egykor volt szép emlékű budai ifjúsági parkban, hetente volt a görög és a délszláv táncház mellett, minden héten, bizonyos napokon ott volt a magyar táncház, és ezt nagyon sok fiatal látogatta akkor, de hát akkor volt egy nagyon erős lemezkiadás is. Gondolok itt a Sebőjékre, a Muzsikásra, a Kaláka lemezeire, és ehhez kapcsolódóan a folyamatosan teltházas koncertjeikre, vagy például Sebestyén Márta dala az Angol Beteg című filmben, vagy ugyancsak az ő dala Márta Songként a Deep Forest átiratában, amik aztán az Oscar-díjig és a Grammy-díjig vezettek. Most talán egy kicsit csendesebb időszakot élünk?
Az a helyzet, hogy nem. Tehát, hogy pontosan azt látjuk mi a számok is, amikor alapvetően elkezdtünk most egy nagyobb kutatást, aminek az a neve, hogy népművészeti jelentés, ami most megjelent. Ennek a kutatásnál is azt látjuk, hogy valójában nálunk van az a terület, ahol, hogyha mondjuk az ilyen klasszikus, most egy kicsikét retrográd lesz, amit mondok, de mondjuk ez a magas kultúrának, ami számít. Ugye kodáig óta ők is azt mondják, hogy a népművészet a magas kultúrába kell értelmeznünk, és ilyen értelemben, hogyha azt vesszük, akkor ha azt, a mostani ilyen, vagy a korábbi ilyen magas kultúra irányából nézve azt láthatjuk, hogy talán ez az egyik olyan nagy terület, ahol a fiatalok belépők száma nő. Tehát főleg a táncos területen azt látjuk, hogy egyre többen jelentkeznek. Azt látjuk, hogy alapvetően azok, akik a táncoktatást végzik oda, ott egy csomó helyen látjuk, ez persze területi különbözőségek is vannak, de azt látjuk, hogy hiány van alapvetően az oktatókból. Ez egyik. A másik, ami látszódik, hogy amit ön is mondott, hogy ez nagyon izgalmas, hogy itt nem arról van szó, hogy ez egy statikus rendszer, amit az elején elkezdtem is mondani, hogy attól függetlenül, hogy azt mondjuk, hogy van egy felvétel, annak az értelmezési keret az nagyon-nagyon sokat változik. És itt, amit láthatunk, hogy mondjuk tegyük fel, milyen értelmezési kerete van a népművészetnek mondjuk a 70-es években, amikor mondjuk a szovjet ölelésben vagyunk. Vagy adott esetben mondjuk a találkozások megnyílnak mondjuk Erdéllyel. Enyhülnek a határon átívelő lehetőségek. Egyre több fiatal ki tud jutni mondjuk ezekbe a településekbe, és láthatnak olyan típusú kultúrát, amit korábban nem is láttak, vagy nem is gondoltak, hogy létezik. Mondjuk egy lényeg, és akkor lényegben egy nagy iparosodás, a második világháború után vagyunk, stb. Stb. Tehát, hogy egész egyszerűen annak a kontextusa biztosan egészen más, mint egy mostani fiatalnak, aki mondjuk az Európai Unióba születik. Akkor mondjuk tegyük föl, teljesen másképpen fér hozzá az információhoz, és mondom, ez a nagyon fontos rész, amit az elején mondott, hogy maga ennek az élő folyama, ez ilyen módon megváltozik. Tehát látjuk azt, hogy ennek az egész kontextusa változik. A fiataloknál például nagyon is látszódik, hogy mondjuk nagyon sokszor van az, hogy vissza a természetbe. Ki akarnak jönni a városokból, természetesség fele mennek, mind étkezésben, minden területen, és azt is látjuk, hogy ilyen értelemben az a fajta természetes zene, ha úgy tetszik, akusztikus zenébe is táncolni tudjunk, stb. Ezeknek újra és újra nagyobb divatja van. De érdemes egy kicsikét korábbra mennünk, tehát hogy itt igazából egy nagyon izgalmas volt az a terület, amikor odáig elkezdték a zenegyűjtést, azért azt is kell látni, hogy az, amit a korábban magas kultúrának mondtam, a magas kultúra eszköztára igazából nem igazán volt alkalmas arra, hogy interpretálja ezt a fajta zenét. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy ilyen, nem tudom, ilyen operán keresztül tudnak mondjuk énekes zenét előadni, vagy valamilyen módon a klasszikus zenén keresztül tudták ezt kommunikálni. És ez is volt az a jellemző, hogy a Bartókiknál, Kodaiknál átírták ezeket a zenéket. Tehát ők találtak valamit, ami ő szerintük nagyon fontos, és ugye ők azon is gondolkodtak, hogy ezt hogyan tudják megmutatni a nagy közönségnek. És itt az elején ez egy nagyon-nagyon fontos projekt volt, hogy gondolták azt, hogy ezekkel az átiratokkal, a zenéjükbe való beleszövésen keresztül van az a kommunikáció. De ők maguk azt mondták, hogy valójában a népzene és a néptánc az nem olyan lesz, amit majd aztán megtanulunk, mert ez az egész el fog tűnni. Tehát ők maguk az elején erre gondoltak. Azt mondták, hogy lényegében a népzene és a néptánc és egyáltalán a népi kézművesség később, ezek úgy, ahogy van, be fognak kerülni ilyen múzeumokba, és mondjuk a művészek inspirálódni fognak belőle, de ez már nem fog élni. És hogy lényegében egy ilyen nagyobb változás indul el aztán szép lassan később, először is, hogy ez izgalmas ez a téma, hogy amikor a Bartókik elkezdték a zenét gyűjteni, akkor fölvették a zenéket. Az egész gyűjteményi részünk ugye erről szól, hogy az első felvételektől kezdve ezeket nyomon tudjuk követni. És amikor elkezdték ezeket felvenni, valójában a korábbi klasszikus, mondjuk ha úgy tetszik, kottázási technikák, ha úgy tetszik, nem volt elegendő arra, hogy ezt be tudják mutatni ennek a zenének a sűrűségét. Egész egyszerűen más hangrendszereken keresztül működtek, díszítésmódokon, dinamikákon, egész más másképp tartották a hangszereket, stb. Tehát valójában azt akarom elmondani, hogy elég sok idő kellett ahhoz, hogy maga az intézményrendszer és a struktúra ezeket reprezentálni tudják. És utána, amikor elindul, szép lassan azt látjuk, hogy a táncházmozgalom előtt, az 50-es évek elején megalakulnak ezek a nagy népi együttesek, 40-es évek vége, 50-es évek eleje. Magyar Állami Népi Együttes például 1951-ben alakult, ez a Hagyományok Házának a része, és ott is egy valójában hiába az egy szovjet fölülről vezérelt alakulásai voltak a rendszerben, az egész mostani posztszovjet térségben így alakultak ezek meg, Mojszejev 30-as évek, és akkor utána gombamódra minden egyes tagállamnál, mindenkinél ezek létrejöttek. És ott is valójában egy olyan típusú szellemi műhely jött létre, hogy a népművészet és a néptánc, amelyik egész egyszerűen nem balettre lett kitalálva, nem arra, amit fel tudunk rakni az opera színpadára, és maga az a népi kultúra, amit mondjuk látanak először a népzenekutatók, aztán később a néptánckutatók, ez az egész, ez hogyan tud lehet összeilleszteni. És 50-es éveknél történik az is az meg, hogy valójában ilyen balettszerű mozdulatokkal, de már elkezdenek a népi dallamokra és népi táncokra létrehozni ilyen szellemi műhelyeket. És ez az egésznek az alapja, hogy aztán később a táncház mozgalomnál egy olyan közeg legyen, aki ezzel lényegében folyamatosan tud foglalkozni. És amikor azt mondjuk, hogy a Tímár módszeren keresztül, és a Tímár Sándor koreográfuson keresztül létrejövő táncházmozgalomnak az alapjai, azok ezekben a szellemi műhelyekben próbálódtak ki, és lényegben volt egy közeg, ami az egészet utána be tudta robbantani. És akkor itt is láthatjuk, hogy az elején valójában az 50-es éveknek az egész ilyen szovjet kultúrpolitikának volt egy olyan típusú logika, amit mindannyian jól tudunk, hogy a múltat eltörölni akarta inkább, és az alkotás irányába akarta vinni a dolgokat. És a Tibári környékén, és főleg aztán a 90-es években ez egy nagyon-nagyot fordul, és egyre inkább az örökségnek a rekonstrukciójáról beszélünk. Tehát van egy olyan, hogy is mondjam, ilyen intenció, hogy ne veszítsük el az örökségünket, és ezeknek a rekonstruálásán keresztül tudjuk megtartani. Van egy ilyen típusú, és ez maga a táncházmozgalomnak az egyik ilyen fontos alapja. Tehát ezen keresztül, ezen a vonalon keresztül talán érezhetjük, hogy valójában amikor azt, mi azt mondjuk, hogy népművészet, és visszamennénk mondjuk az 50-es évekre, vagy mondjuk a Gyöngyös Bokréta még korábban a 30-as évek, 40-es évek eleje, tehát folyamatosan változik a jelentése, mert hogy maga a technika és az oktatási technikák másképp alakultak ki.
Ez az imént is említett népművészeti jelentés, ami egy friss kutatás és összegzés, ugye ez egy 2025-ös, nem is olyan régen hozták nyilvánosságra. Egyébként első alkalommal készült ez el. Ez arra is hivatott, hogy képet adjon a magyar népművészet jelenéről, hogy most jelen időben miként összegezhető hagyományos népművészet, és egyáltalán mondjuk támpontot ad kutatók számára, tudományos feldolgozás számára, de akár mondjuk ezt jól tudja használni egy néptánc oktató is, vagy segéd anyagként tudja ezt használni, vagy akár egy népművészettel foglalkozó pedagógus, és tehát nagyon széles kör számára nyitott ez?
Igen, szeretnék minél szélesebb kör számára, akik valójában bent a területen dolgoznak, azok felé szólni a népművészeti jelentéssel. Az elsődleges célunk itt az volt, hogy alapvetően a kutatása mind a hagyományok házának, és mind pedig alapvetően a területtel foglalkozóknak, az sokkal inkább a történeti részekkel foglalkozott. Most ön is említette például az utolsó órát, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején. A kutatások összerőforrása abban az irányban fókuszált, hogy a történeti részekkel foglalkozzunk. Azokat a zenekarokat vegyük még föl, akik még léteznek, és azzal foglalkozunk, hogy amik felvett anyagokat értelmezzük, hogy hogyan volt a múltban. És szerintünk most egy nagyon fontos változás pillanata van, amiket korábban itt elmondtam, hogy el kell kezdenünk magával a jelennel foglalkozni. Tehát egész egyszerűen az egész területet úgy is kell tudnunk értelmezni, hogy mindazok a kulturális beruházások, amik a területen megjelennek, az erőforrások, anyagi emberi erőforrások, szaktudások, ezeket hogyan lehet egyben tudnunk leírni. És azért is nagy jelentőségű ez a népművészeti jelentés, mert igazából voltak különböző műfajonként különböző fajta, hogy is mondjam, helyzetképek. De azért a népművészeti jelentésnek ez a célja, hogy ezt átfogóan, évente megjelenően, folyamatosan különböző
jelentésként,
folyamatosan rendszeresként tudjuk ezek éveken keresztül különböző témákat tárgyalni. De az idei évben pont ezért is választottuk a Csóri Sándor programnak a fókuszát. A Csóri Sándor programról azt kell ugye tudni, hogy ez egyik legnagyobb, sőt valójában a legnagyobb népművészeti finanszírozási központja. Ennek a programnak pont az a lényeg, hogy teljes Kárpát-medencében segíti a népművészeti mozgalmakat, mind a népi kézművességnél, mind a néptáncnál és mind a népzenénél. És ez valójában azt gondoltuk, hogy ez kellőképpen reprezentatív arra, hogy az egész területre rálássunk, és megértsük azt, hogy milyen típusú mozgások vannak. Ugye, és ezért ezen keresztül kezdtük el a népművészeti jelentést, és ezen keresztül kezdtünk el kommunikálni számokban is. Ugye, mivel ennek korábban nem volt gyakorlata, ezért valójában itt tényleg arról van szó, hogy az első kapavágások zajlottak le, ami az első évben ez egy nagyon izgalmas feladat volt, hogy hogyan tudjuk ezt a csapatot összeszedni. Tudnék, azt is el kell képzelni itt a hallgatóknak, hogy mivel a területen nem igazán zajlik egy ilyen típusú monitoring rendszer, ennek a kiépítése, ez nem volt egy triviális feladat. Tudnék, a hagyományok házában alapvetően a népművészettel foglalkozó emberek vannak, még a támogató oldal is vannak, de hogyan tudunk különböző szakterületekről, akik ezen a területfejlesztési szempontból, szociológiai szempontból, de különböző szempontok alapján segít nekünk évről évre értelmezni ezt a területet. Ez egyáltalán nem volt egy triviális feladat. És ilyen értelemben ez az első jelentés, számunkra ezért volt nagyon fontos, hogy egyáltalán el tudott indulni, és friss és olyan pontos adatokat tud szolgáltatni a területről, amire aztán utána tudunk hivatkozni.
Ez azért is érdekes, mert gondolom, hogy akkor ez egy ilyen látleletet is ad, és nyilván ebből az is kiderül, hogy melyek a népművészeten belül mondjuk úgymond a hangsúlyosabb, vagy elevenebben itt élő és működő területek, és mi az, ami kevésbé.
Ez így van. Ez így van, tehát ugye a finanszírozásnál is ezt jól látjuk, ugye, hogyha most itt a számokat akarom mondani, ugye arról beszélünk, hogy a Csóri Sándor program 2017-től, ugye 23-ig vizsgáltuk mi ezt, itt 21,8 milliárd forint került kiosztásra, és azt láthatjuk, hogy 12.342 pályázatot támogattunk. Na most, ha nem csak a pályázatokat nézzük, hanem a szervezetek számát, itt 3355 szervezetről beszélünk teljes Kárpát-medencében. Ez körülbelül megmutatja azt, hogy milyen típusú és milyen nagyságú ez a rendszer. És akkor amit ön is utalt, itt valójában a forrásoknak körülbelül az 50%-a a néptánc területén helyeződik ki, amely mutatja azt, hogy igazából ez volt mindig is az egyik ilyen központi része a mozgalomnak, ez a kezdetektől fogva. És ugye ez talán úgy is azért érdemes nézni, hogy minden egyes ilyen táncterületnél van valamilyen zenei vonatkozás, tehát itt a népzene, néptánc ilyen értelemben együtt értelmezendő, és mindösszesen 10% az, ami a népi készművesség területére megy. Tehát ezek a fajta arányok jól látszanak. Valamint ugye azt is látjuk...
Mi lehet a hátterében, nagyon, hogy ezek gyakorlatilag ezek kikopnak, vagy ezeket kevesebben gyakorolják, ezek nem a mindennapokban is folytatható tevékenységek, vagy olyan szakmák, amik életvitelszerűen gyakorolhatók, hanem inkább csak hétvégi népművészeti vásárok.
Mindezen, amiket körülbelül összefoglal, de még azokkal is megspékelve, hogy egész egyszerűen bárhol nézünk a világban, ezek a hagyományos kézműves mesterségek egész egyszerűen fenntarthatatlanok pusztán gazdasági realitásokban. Tehát látszik az, hogy mind az anyaghasználat, mind az embernek a munkája, amin keresztül ezt létrehozza, a gépekkel nagyon nehezen tud ilyen értelemben szembe menni, de közben azért az arányok másról is szólnak itt. Egyrészt a népi kézművességnél még azt is kell látni, hogy ugye mint a népzene néptáncnál hoz képest az a különbség, hogy itt különböző mesterségek vannak. Tehát itt azért mondjuk, ha teljes katasztrálba vennénk, kb. 58 különböző mesterség van, és ezek közül több olyan van, ami abszolút veszélyeztetetnek számít. És akkor vannak ilyen nagyobb divatos mesterségek is. De másfelől azért azt is el kell mondani, hogy körülbelül talán nehezen lehet megállapítani, ezt a következő évben szeretnénk egy nagy népi kézművességgel foglalkozó népművészeti jelentést, de azt látjuk, hogy ilyen 4-5 ezer mesterről beszélünk, az, amit a rendszerünk lát. Mert azért persze, ahogy elmondtam, itt azért nagyon összetett az, hogy pontosan egybe lehessen ezt látni, hiszen van, akik ezeken az infrastruktúrákon kívül teszik mindezeket a mesterségeket, de akik valamilyen zsűrizésen, valamilyen fajta rendezvényünkön, valamilyen fajta képzéseken jelen vannak, a támogatási rendszerünkben jelen vannak, azokat körülbelül egy ilyen számszerűségről beszélhetünk. Ehhez képest a néptánc az egy lényegesen nagyobb terület, és ez a forrásokat is ilyen értelemben mutatja. És azt is látni, hogy itt egy óriási érdeklődés van, mint ahogy mondtam, a fiatalok részéről is. Tehát itt egy nagyon-nagyon nagy számosság van a dolgokban. Ami viszont szintén még nagyon izgalmas, ami a jelentés rámutat, hogy maguk a kihelyezett pályázati források, azok megyénként is nagyon nagy különbségeket mutatnak. Tehát szerintem, ami tényleg a legérdekesebb, hogy Zala-Tolna-Békés, mondjuk az egyik ilyen abszolút központja a lehívott forrásoknak, míg mondjuk a borsodi iparvidékről, hogyha beszélünk, tehát Heves-Borsod-Szabolcs irányába, hogyha megyünk, ott lényegesen kevesebb. És ez ugye azért egy nagyon izgalmas terület számunkra, mi azt gondoljuk, a népművészet az egyik olyan terület, ahol a különböző mély szegénység rétegbe is el tudunk jutni. Tehát ezt látjuk azt, hogy például ez a jelentés ez egyértelműen megmutatta számunkra, hogy nagyon-nagyon sok dolgunk van ezekben a terekben. Ugye, amikor egy ilyen jelentésről beszélünk, ez tényleg akármilyen érdekes se hangzik, tényleg nekünk is, magunknak a döntéshozóknak is nagyon sok dolgot ad. Vannak elképzeléseink, ismerjük azt, amikor az ember találkozik különböző szakemberrel, akkor nagyon sokféle mondat hangzik el, és nagyon sokféle igény hangzik el, de amikor ténylegesen az egészet számokban is egybe látjuk, és közben megvannak ezek az empirikus tapasztalataink, az valójában minket is igenis orientál. És ezt látjuk, hogy ezeken a tereken nagyon-nagyon sok dolgunk lenne, és ezek különböző módszertani kihívásokkal is szembesítenek minket.
A nemrégiben elkészült népművészeti jelentés 2025-ről beszélgettünk, illetve ennek kapcsán a népi kézművességről, ahol bizony azért úgy tűnnek a számadatokból, a jelentés számadataiból, hogy azért ott vannak gondok, de hát éppen most hozta létre a Hagyományok Háza az úgynevezett CraftMe digitális platformot, és ha jól tudom, ez kifejezetten a népi kézművesség oktatására és ennek megőrzésére fókuszál.
Így van. Valóban így van, ez egy nagyobb családnak a része, tehát van egy olyan úgynevezett folk EMI, ez a Folk Music Education, azért is van ilyen nemzetközi neve, mert hogy valójában egy nemzetközi pályázaton keresztül kezdtünk el ezen dolgozni. Finnország volt benne, Németország volt benne, Franciaország volt benne, és mi voltunk, akik ezt a programot vezettük. Az egésznek a megfontolása, itt korábban beszéltünk arról, hogy gazdaságilag az egy nagyon problémás kérdés, minden olyan fajta művészeti tevékenység, ami valamilyen módon az örökségre fókuszál. Mondok ennek egy példát, amin keresztül talán jól érzékelhetjük, hogy ez milyen problémákkal küzd. Tehát mondjuk, hogyha például egy vonós négyessel kapcsolatban, mondjuk egy 200 éves vonós négyessel kapcsolatban zenét hallgatunk, akkor csak gondoljuk végig az, hogy micsoda iskolarendszeren keresztül kellett végigmenni annak az adott négy főnek, aki azt a zenét eljátsza abban az adott pillanatban. Ugye a hangszerektől kezdve a hangszeres tudás, az évtizedes oktatás, és aztán utána, amikor ez a négy fő leül, és eljátsza ezt a mondjuk egy órás anyagot, akkor láthatjuk azt, hogy ezt nem tudjuk megtenni, hogy ez olcsósítjuk olyan értem, hogy mi két fő játsza ugyanazt a négy főnek a zenéjét el, vagy kikapcsoljuk bele az oktatási részét, vagy bármelyik elemét kikapcsoljuk. Ehhez képest a populáris kultúra ilyen értem egy radikális változáson ment keresztül, pont azért, mert nem örökségfókuszon, hanem valójában innovációfókuszon. Arról szól, hogy az egyéni önkifejezés az egyediséget próbálja megkapirintani, még mind a mellett, hogy egyébként sokszor körbe-körbe jár, de bizonyos értelemben valamilyen fajta egyediséget akar kisugározni. Ebből adódóan ezek a típusú dolgok nem kötik, tehát azt mondhatjuk, hogy lényegében azt látjuk, hogy teljes arénás koncerteket egy laptoppal és mondjuk egy énekessel végig lehet vinni. Ugye? És azt is látjuk, hogy valójában nagyon sokszor maga ezt a fajta készségbeli tudást, ami mondjuk valamilyen módon a szaktudásnak nevezhetnénk, azt nem feltétlenül kell létrehozni, mert létre vannak hozva olyan zenei panelek, amelyeknek a variációjában élünk. Tehát látjuk azt, hogy valójában ahogy az idő távolodik, és egyre nagyobb ilyen innovációk zajlanak mondjuk a populáris kultúra területén, az örökségi terület egyre jobban leszakad ezekről a területekről, és egyre drágább fenntartani ezeket. Most ráadásul, hogy európai területnek, és főleg a kelet-európai területnek, ahogyha népművészetről beszélünk, egyértelműen az a fókusz van, hogy az örökségnek a rekonstrukciójában gondolkodunk. Tehát arról beszélünk, hogy mondjuk van egy bizonyos terület, mondjuk egy település, vagy egy prímás, akinek a zenéjét megtanulom, és persze nem az van, hogy pont ugyanúgy eljátszom, mint egy magnó, hanem annyira ismerem az egész életművét, hogy abban a stílusban, abban a gondolatiságban tudom rekonstruálni. Tehát ez egy óriási szaktudás, és nagyon sokszor az önkifejezés és az egyediség pont erről szól, hogy ezeket a variációkat hogyan hozzuk létre. És akkor lényegében itt ez amikor erről beszélünk, erről a digitális oktató platformról, akkor mi azokat az elemekre próbálunk választ adni, hogy hogyan lehet kevesebb költségből, de nagyon nagy minőségben ugyanúgy a tudásokat átadni. Tehát ha azt mondjuk, hogy az ilyen személyes tudásátadásnak minden pontját meg akarjuk tartani az összes területen, annak az egész költségvetése óriási. Azt is láthatjuk, hogy a könnyű zenében, vagy nem tudom, a populáris zenében a tudásátadás nagyon sokszor ilyen videókon keresztül zajlik. Tehát, hogyha ezt az egészet összerakjuk, akkor láthatjuk, hogy micsoda óriási különbségekkel találkozunk. És ebből adódóan arra akarunk választ adni, hogy valójában egy olyan, tehát ez a kézműves platform, ez nagyon egyszerű az alapkoncepció, kiváló képminőségben az embernek a kezét mutatja rendszeresen, tehát hogy a szemünkkel ránézünk arra a tárgyra, amit készítünk, és lényegében a nulla ponttól kezdve, az anyag kiválasztásától kezdve egészen a végpontig elkészíti ezt az adott tárgyat az illető, és ilyen értemben 5-6-7 órás videók is benne vannak. Hibákkal együtt, amikor eltörik mondjuk egy szál, hogyha mondjuk szálas anyagról beszélünk, ő elmondja, hogy igen, itt eltört, így tudjuk javítani, stb. És akkor ezzel valójában az a célunk, hogy a könyveknek az ilyen egydimenzióságát elkezdjük lecserélni, és egy olyan tudásbázis hozunk létre, ami egyébként a személyes oktatásokat is segíti.
Tehát ha jól értem, akkor ez egyúttal egy oktatási platform, de egy digitális archívum is.
Ezt nagyon, nagyon pontosan látja, így van. Mert hogy ez a másik funkciója, ami szerintem is nagyon fontos, hogy nem csak arról beszélünk, hogy valamilyen módon átadjuk ezt a szaktudást, hanem arról is beszélünk, hogy rögzítjük ezeket az embereket, akik egyébként a jelenben a legjobbaknak számítanak. Ez pontosan jól látja. És ugye ez egy vita bent a területünkön, mert hogy alapvetően a fókusz mindig az volt, hogy az úgynevezett adatközlőkre fókuszálunk. Tehát azokat az embereket rögzítjük, akik még valójában abban hagyományos módon tanulják ezeket meg. És egy vita volt, hogy valójában miért rögzítünk, úgy tetszik, ilyen revival, tehát az a revival mozgalomból lévő szaktudásokat, de mi azt gondoljuk, hogy pont azért, mert a technológia változott annyit, hogy sokkal jobb minőségben tudjuk rögzíteni, egész másfajta kontextusokat tudunk létrehozni, hogyha ezeket felvesszük, akkor azt gondoljuk, hogy ez igenis sokat hozzá tud adni. De maga a honlap az egyébként így is néz ki, hogy felvesszük ezeket a tárgyakat, ott különböző szegmensek vannak létrehozva, szegmentálva, hogy mely a tárgynak mely szakaszát rögzítették, és utána valójában mellé rakjuk azokat a tárgyakat, amelyeket viszont a falvakban találtak. Tehát ilyen különböző néprajzi tárgyakat mellé tudunk tenni, és hogyha vannak egyéb videók régi felvételekből, akkor ezeket is hozzátesszük. Tehát valójában az archívanyag és ezek a revival mestereknek a tudása van egymás mellé építve. És ha megengedi, akkor még azt is hozzátenném, hogy A másik ilyen nagyon nagy újításunk volt, ez tavaly jelent meg, ez a Folk Emmy, ez ugyanerről szól, csak népzenében. Most képzeljük azt el, hogy van egy nagyon jó minőségű zenei felvétel, ahol 5 ember zenél, és egész egyszerűen meg tudjuk azt tenni, hogy kikapcsoljuk a szereplőket, és mondjuk csak a hegedűs hallgatjuk, vagy csak a brácsást. Meg tudjuk azt tenni, hogy mondjuk én magam, amikor hegedülök, akkor csak a brácsás hagyom benne, vagy a bőgös, és rá tudok játszani. Ezen felül ráadásul van egy olyan funkció, hogy a hegedűsök közelről vannak felvéve, tehát le tudjuk lassítani a játékmódot. Hogyha talán emlékszik, az elején beszéltünk erről, hogy a kottázás valójában nagyon sok részét a népművészetnek, vagy a népzenének nem igazán tudja rögzíteni, és ilyen módon tényleg mélységében lehet látni az egész ilyen stílusbeli részét, és akkor itt is ugyanúgy hozzátartozik egy olyan rész, hogy az archívumaiknak a hatalmas mennyiségű zenei felvételekből pontosan azokat a dallamokat, azokat mellé rakjuk, amit ő rekonstruál. És ilyen értelemben jön létre az a tudástár, ami viszont az oktatási időt és a személyes részét, ha úgy tetszik, át tudja alakítani, és egy ember, hogyha valamilyen részére kíváncsi, akkor otthon folyamatosan körbe-körbe tudja nézni, és nem egy embernek kell többször megismételve, nem tudom én. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ez ilyen értelemben egy választ tud lenni arra a problémára, hogy hogyan lehet kevesebb erőforrásból ugyanúgy nagy minőségű tudásátadást létrehozni.
Ha mindezt megpróbáljuk elhelyezni a hagyományok háza tevékenységében, és azokban az alappillérekben, amik szerint működik a hagyományok háza, hát akkor ugye ott volt a hagyományőrzés, ezzel kezdtük, és nagyjából ezt kapcsolja elsőként az ember a hagyományok házához, de akkor legalább ilyen fontos és hangsúlyos, a minél hatékonyabb formában történő tudásközvetítés, vagy tudás átadás, vagyis hogy másként fogalmazva, hogy a hagyományok háza ne váljon egyfajta muzeális jellegű intézményé?
Így van. Tehát nos, amikor arról beszélünk, hogy egy bizonyos fajta örökségi elemnek, ha pusztán csak visszabeszéljük ezt az egészet, nincsen róla gondolatunk, nem adaptálódik a jelenre. Nem az van, hogy amikor ezeket a dalokat éneklem, akkor nekem személyes viszonyom lesz vele, bár nyilván nem az, mint aminek a felvételnél hangzott, tehát mondjuk akitől fölvették, neki más gondolatai voltak, nyilván egy teljesen más világban élt. Ha ezek az adaptációk nem történnek meg, akkor ez egy imitáció. Egy imitáció vagy egy dekoráció. Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon fontos, hogy ezek folyamatosan újra és újra értelmeződjenek. A hagyományok házának ezért is van ez, ami egy nagyon izgalmas szakmai portfóliója, mert egyrésztről ott van
meglehetősen sokszínű, sok ágú
portfólió. Olyannyira, hogy teljesen egyedülálló Európában is. Tehát az, hogy egy kulturális intézményben egyrésztről az örökségelemek archív részei meglegyenek, tehát legyen egy közgyűjtemény része, amely azt jelenti, hogy nálunk egyrésztről a tárgyaknak, a Népi Iparművészeti Múzeum a tárgyakat őrzi ezek közül, akkor emellett viszont az archívum és a könyvtárunkon keresztül pedig a hangfelvételek, különböző videók, táncfelvételek, stb. Megvannak. Ez maga az, ami az örökségelemek, ha úgy tetszik.
Tehát a gyűjtött anyag.
Ennek a gyűjtött anyag, így van. Ennek az értelmezése ugye folyamatosan zajlik. De az értelmezés tudományos területeken is lehet, de ugyanúgy lehet értelmezni művészeti szempontból is. Tehát a művészet valójában az a pont, ahol ezek az új kontextusok létre tudnak jönni. És ilyen értelemben ugye a művészeti területünk, nálunk a Magyar Állami Népi Együttes ugye az, ami talán a legismertebb, ott pont erről szól, hogy a Magyar Állami Népi Együttesnek is megvannak azok a típusú előadásai, amikor, ha úgy tetszik, rekonstruál ilyen örökségelemeket, tehát úgy mutat be, ami, ha úgy tetszik, néprajzilag helyes. Viszont nagyon sok olyan előadása is van, ami, ha úgy tetszik, ez egy modern táncszínházként működik, valamilyen módon kapcsolódik az örökségekhez, de újabb és újabb kontextusokat ad neki.
Hát ez azért is érdekes, bocsásson meg, hogy Szabával néhány évvel ezelőtt itt volt Mihály Gábor, aki a Magyar Állami Népi Együttesnek a vezetője, és emlékszem, hogy arról mesélt, sokszor említette ezt a szót, hogy folkrendőrség, hogy ezt már többször ki akarták ő ráhívni, mert hogy sokak szemében olyan szabálysértésnek számít vegyíteni a tradicionálist, az autentikust valami újjal és modernnel, és akkor talán éppen a Naplegenda című előadás azóta is sikerrel többször is sokszor játszott előadásuk került szóba, ami világzenei ihletésű produkció, és hát ahogy éppen Mihály Gábor mondta akkor, hát beütött néhány szeget a tradicionális néptáncba. Tehát, hogy ezek nem eretnek dolgok.
Hát soha nem volt az. Hát, hogyha megnézzük mondjuk Bartók életművét, Bartók is különböző módokon használta a népművészetet, vagy volt vele viszonya. Ugye egyrészt kutatotta, és elképesztő precizitással és tisztelettel viszonyult az anyaghoz, mint kutató, de maga, mint alkotó, ott valójában neki a belső viszonyrendszerét volt az, ami ezt az egész anyagot alakította.
És vannak itt egyébként átjárási lehetőségek, hogy átjárhatóság akár műfajok között? Hát mondjuk, hogyha az ön személyes pályáját nézzük, hát akkor is ugye a gitár volt, ha jól emlékszem, ugye az első hangszer, amivel kezdett, és ugye a vágtázó halott kémek, ami azért mégiscsak a vágtázó halott kémek az azért inkább a punk vagy az etnopunkhoz kapcsolható, de hát a Napra zenekar, ami ugye az ön által alapított zenekar, hát az is persze hát népzene, de hát azért ott voltak az elektronikus hangszerek, a dob, a basszusgitár, tehát ez is egy... Tehát a műfaj átjárhatóság azért ott van.
Tehát, inkább ezt csak úgy képzeljük ezt el, hogy van egy történet, mondjuk, ha úgy tetszik, egy fontos tudásunk a családon belül egy történet, és ezek is mindig bizonyos értelemben variálódnak. Tehát az, hogy mi jut eszünk be erről, és azt hogyan tudjuk kifejezni, ez mind dúsítja a kultúrát, és ez ilyen értelemben egy nagyon fontos rész. Amikor az örökség részéről közvetítünk, igazából mi azt mondjuk, és én magam is, mint zenészként mindig ezt képviseltem, most amiket elmondott, azon túl egyébként én hegedülni megtanultam nagyon korán, és rendszeresen népzenekarokba is játszottam. Igen. Mert hogy valahogy nekem mindig az volt, hogy legyen egy nagy mennyiségű tudásunk, tehát folyamatosan érdekelt intellektuálisan az egész téma. Tehát először a dallamok, akkor utána az, hogy azok az emberek, akik játszottak, mit gondoltak, akkor a kutatók hogyan látták ezeket a nagy képet, stb. Tehát nagyon-nagyon sok inspirációt adott, és ez az inspirációnak két iránya volt. Volt egy olyan típusú része, amikor, ha úgy tetszik, hagyományos zenét játszottam. Élveztem azt, hogy rekonstruálok egy 200 éves hagyományt, izgalmas volt az egész téma, ahogyan megszólal. Ne? És mellette viszont gondolataim voltak más típusúak, és az pedig egy másik fajta zenekarba játszottam el. És én szerintem valójában most, amit elmondtam, ez mind a gazdagságát mutatja az egész kultúrának, tehát az örökségnek a, ha úgy tetszik, felhasználása vagy viszonyba állása, ezt a sokszínűséget kell is szolgálnia. De a hagyományok házának amúgy a képzései alapvetően a hagyományos anyagnak a képzését mutatja. Aztán utána, amikor az emberek ezt a saját életükben használják, az már onnantól kezdve egy művészi szabadság, vagy hogy is mondjam, egy döntés része.
Igen, meg hát azért nagyon érdekes az is, hogy mire mondjuk azt, hogy autentikus, és mi az, ami már modern, mert emlékszem, hogy Sebő Ferenc mondogatta többször, hogy hát a népzene, van a népdal, az voltak éppen historikus popzene.
Tehát
azért ez óvatosan kell bánni ezekkel a megfogalmazásokkal, és tulajdonképpen ugye most már a hagyományok házáról beszélgetünk, és arról, hogy ez egy nagyon sok pólusú, nagyon sok profilú intézmény, hiszen közgyűjtemény, közművelődés, művészet, tehát ezt egyszerre kell összefognia a háznak. 2021 ősze óta vezeti ugye a hagyományok házát. Ez viszonylag még egy rövid idő, egy 3,5 éves idő. Meg lehet azért ennek mégis vonni a mérlegét ennek a 3,5 évnek, és amit akkor eltervezett, amikor átvette Kelemen Lászlótól az elődjétől ezt a posztot, hogy abban valósult meg?
Nagyon, tehát nagyon sok, mert egyrészt egy nagyon nagy szervezet átalakításon mentünk keresztül. Ezzel talán nem mutatnám a hallgatókat, de itt azt kell elképzelni, hogy egy kis rendszer a Kelemen László alatt egy nagyon-nagyon szép nagy intézményé változott. Viszont az eredeti koncepciók, tehát szervezeti koncepciókra épülve, tehát ezt ilyen értelme teljesen átalakítottuk. Ez önmagában, amikor arról beszélünk, hogy közigazgatásban kulturális intézmények, ez önmagában egy nagyon izgalmas téma, hogy mennyire tud az dinamikusan és ütőképesen működni. Gondoljunk csak arra abba bele, hogy nagyon sokszor, amikor a kreativitásról beszélünk, akkor abban egy dinamizmus kell értenünk. És mondjuk itt egy 230 fős intézményről beszélünk, ezt a fajta dinamikát, ezt egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartottam, hogy hogyan tudjuk strukturálisan a rendszerbe vinni. Ezen kívül mind az archívumi koncepció, mind a népművészeti jelentésnek a jelen kutatása, mind a kutatáshoz való kapcsolatunk az egy nagyon nagy változáson ment keresztül, mint mondtam, pont ezért, mert elkezdtünk a jelenre, a mozgalomra fókuszálni. Tehát, hogy hogyan állunk most mi, és milyen típusú helyzetek vannak, amire válaszokat kell adnunk. És ezen kívül a hálózati koncepciónk is megváltozott. Ugye említettem az elején, hogy tudományos területen dolgozunk, képzéseket kell foglalkozunk, és ugyanúgy a művészet területe ott van, de majd egy hatalmas koordinációs felelősség, ha úgy tetszik. Mert itt arról van szó, hogy a hagyományok háza kapcsolatban van teljes Kárpát-medencével, különböző civil egyesületekkel, akik valamilyen módon a népművészettel foglalkoznak.
És de ez már tulajdonképpen korábban elkezdődött,
ez korábban,
ez
17-ben kezdődött el, így van, és ez a hálózatépítésnek itt alapvetően egy nagyon nagy változás, az a koncepcionális változás, hogy korábban valójában programming kapcsolatban voltunk egymással, tehát azok a fajta program struktúrákat finanszíroztuk, ami egyébként a szakterületnek az előnyére vált. Most viszont átalakult lényegében egy nagyon fontos ilyen szakmai fejlesztői területté. Most ezeknek az egésznek az áthangulása, ez egy nagyon-nagyon nagy feladat volt ez az elmúlt 3 évben, és azért érdemes hozzátenni, hogy milyen 3 évről beszélünk, mert azért azt gondolom, hogy minden tervezés, most bárhova is nézünk, azt gondolom, hogy eléggé felülírtak a környezetek, tehát mind a körülöttünk lévő, nem tudom, finanszírozási kérdések, stb. Tehát ez egy elég nehéz 3 év volt.
Ha ezt a hálózatépítést megpróbáljuk egy kicsit még szemügyre venni, akkor itt meg vannak külön a területi régiók, tehát hogy Erdély, Kárpátalja, Felvidék, ez így fel van osztva, így és van, mindenhol abszolút megvannak a tevékenységi körök és a működési feltételek?
Így van, mindenhol nagyon más ugye a helyzet. Most az egy kicsit korábban beszéltünk arról, hogy megyénként mennyire eltérő. Uh-huh. Most képzeljük azt el, hogy mondjuk egy olyan területen, mint mondjuk Felvidék, ahol EU-tag, Schengen-tag, most a Románia is ugye ide számít, de képzeljük ezt mondjuk Kárpátalján. Ennek milyen típusú, teljesen más típusú jogi feltételei vannak annak, hogy mi kapcsolatban legyünk, és valamilyen módon tudjon ez a szakmai együttműködés zajlódni. És ilyen értelemben ez egy állandó szervezeti kérdés is. A másik ugye nagyon fontos kérdés, hogy teljesen másképp, nagyon jól megfogalmazta talán az előző blogban, hogy mást jelent mondjuk Erdélyben a népművészet, és ott is különböző mondjuk a kis településeken, nagyvárosokban, stb. Tehát ezekhez mind módszertanilag jól hozzányúlni és jól segíteni ezekben a helyzetekben, ez így mind önmagában nagyon izgalmas. És azért még azt is hozzátenném, hogy amikor hálózatról beszélünk, akkor van egy nagyon fontos kérdés, ami a nemzetközi hálózatok. Mert hogy valójában, amikor népművészetről beszélünk, akkor általában Kárpát-medencénél megállunk. Viszont pont azt látom, hogy a szakembereknél ez egy óriási probléma, hogy vannak olyan típusú módszertani kérdések, amiben nagyon-nagyon nehéz megtalálni a válaszokat. Most gondoljunk csak arra, hogy a digitalizáció megjelenése, a fiataloknál és a többi. És itt azt látjuk, hogy valójában itt egy nagyon másik, nagyon fontos előrelépésünk az volt, hogy a nemzetközi terekbe és azokban a nagyobb szervezetekre, konferenciákban rendszeresen megjelent a Hagyományok háza. És azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, például a European Folk Network, ez egy legnagyobb ilyen népzenei szervezet, ott most választottak be a stratégiai board tagnak. És itt valójában lehetőségünk van arra is, hogy amikor azt mondjuk, hogy népművészet, akkor egész Európában nagyon sokféle a koncepció erről. Ha csak azt nézzük, hogy Magyarországon is, amit mondtam korábban, időben mennyire sokféleképpen fogtuk ezt föl és nyúltunk hozzá, az is látszódik, hogy a nyugati vagy északi országoknál sokkal inkább alkotói szempontból nézik a népművészetet, míg a kelet-európai részek, vagy akár a balkáni területeknél az örökség alapú fókusz megvan. Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon fontos az, hogy egyrészt találkoztassuk ezeket a vitákat, tudjanak egymásra hatni, és valójában tudjunk egymástól tanulni. De másfelől viszont az is van, hogy érdekérvényesítés, tehát hogy minden EU-s finanszírozástól kezdve valójában az a szemléletmód, amit ezeken a terekben nagyon erősek vagyunk, az igenis tudjon jelen lenni. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy hálózat, az ugye nem csak a magyar lakta területekről beszélünk, hanem ez valójában van itt egy nemzetközi nagy rendszer, ahol ilyen értelemben az egyébként nagyon különleges egyedi magyar felfogását ennek a területnek, ezt képviselni tudja.
Tulajdonképpen már ez a ukrajnai gyűjtés, ami már érintőlegesen szóba került, ami éveken át tartott, már ez is ennek a jegyében indult, tehát nem csak a magyar lakta, a kárpátaljai vidékeken gyűjtöttek, hiszen ez tulajdonképpen az ukrán folklór dokumentálására, publikálására hivatott, ugye itt volt ez a projekt, ez a Polifoni projekt, tehát ez egy szélesebb merítési kör volt.
Abszolút. Ez korábban, amikor elindult, akkor annyiban függött össze a magyar területekkel, hogy Bartók és Kodály is arról beszélt, hogy a szomszéd népek és a rokon népek kutatása, ez egy nagyon fontos, hogy meg akarjuk azt érteni, hogy mi az, hogy magyar népzene. Ez volt az egyik ilyen nagyon fontos pont, hogy itt a környékünkön, az ukrán területekre, hogyha ráfókuszálunk a Kárpátokon túli részre, akkor alig találunk adatot Magyarországon erről. Márpedig az, hogy az összképet megértsük, ez szerintem egy nagyon fontos rész volt. Tehát amikor ezt az egész kutatást én 13-ban elkezdtem, akkor ez volt az egyik ilyen nagyon fontos fókuszpont. A másik fókuszpont az volt, hogy valójában ez a fajta, mondjuk úgy, hogy hagyományos módja a népművészetnek, az jelen volt még ezekben a falvakban. Míg Magyarországon, mi korábban Erdélyben kezdtük el még a fiatalkorunkban ezeket a megmerítkezéseket a gyűjtésekben, ott valójában ez egy nagyon jól kutatott, nagyon jól feltárt terület volt, viszont ezek teljesen üres volt, és teljesen más állapotban volt. Tehát engem ez a kihívás hívott oda. Itt, amiről én beszélek, a nemzetközi részen, az sokkal inkább módszertani. Tehát maga a tudás átadás, a képzések módja, egész egyszerűen a gazdasági háttér, hogyan tudjuk meg létrehozni jogalkotási kérdések. Tehát sokkal inkább ez a része, és a tartalmi részek a magyar területen az valójában nagyon is aktívan és magas színvonalon zajlik.
Talán ez egy személyes kérdés, de azért az nagyon érdekelne, engedje meg, hogy ezt megkérdezzem, hogy ezt hogyan éli meg, hogy most már 3 éve zajlik azokon a területeken egy háború, ahol korábban népdalokat vagy népzenét gyűjtött, mert hát azok a településnevek, hogy Harkiv, Herson, nekünk is ismerősek most már a háborús hírekből, meg a híradókból, de nyilván az ön számára ezek a településnevek nagyon mást is jelentenek.
Hát most képzelj azt el, hogy 13-kor ezt elkezdtük. Tehát az még a háború el se indul. Egészen más helyzet volt. Tehát ez egy olyan békeidő volt, olyan nyugalom volt. A terepmunkák könnyen tudtak zajlódni. És aztán utána, amikor a krími annektálás indul el, akkor már ugye kezd megváltozni, igen. De ettől függetlenül azokon túli területeken azért nyugalom volt, és ott is nagyon jól tudtunk dolgozni. Tehát nekünk a csúcsidőszak az valójában ez a 14-től, igen. Mondhatnám, hogy 20-ig tartó időszak. És valóban utána, amikor az egész a tévébe tevődik, hát egy olyan tér, amiről valójában senki nem tudott itthon. Tehát úgy értem, hogy a saját baráti körömben mindig magyaráznom kellett, hogy mi hol van, melyik város, melyik régió, stb. És lényegében ez áttevődik a televízióba, ez tényleg szörnyű látni. Ráadásul ezeknek a városoknak a nagy részében én voltam. Tehát ott ráadásul kutatótársaim laknak, stb. Én azt tudom mondani, hogy azt mondom, hogy az szörnyű látni, hogy milyen radikálisan tépte szét a társadalmi szövetét egy ilyen háború. Tehát gondoljuk csak azt meg, hogy az, amit talán keveset tárgyalt rész, hogy énekegyüttesek, ott ugye ott sokkal inkább nem annyira a tánc a fókusz, hanem éneklés, ilyen kórusokban, több szólamban énekelnek, énekegyüttesekben énekelnek. Az énekegyüttesek, akik ilyen revival városokban élő embereknek, a nagy része, ha úgy tetszik, bezárt, mert hogy az volt, hogy kulcs szereplők, egyik Németországban menekült, másik nem tudom én, és szétment az összes ilyen fontos kulcs szereplő. Tehát az együttesekből mindazok, akik valójában az egész hagyományt a városokban annyit tovább vitték. Tehát, hogy olyan szaktudás tűnik el ezekből a terekből, ami felbecsülhetetlen jelenleg. Másik, amire gondolnunk kell, hogy az a társadalmi szövetünk, hogy épületben élünk, és van egy viszonyunk, hogy oda megyek sóért, hogyha van gondot, hagyom a lányomat, nem tudom én, ez darabokra szakad. Ezeket újraépíteni, ezeket újra fölvenni, ez valami hihetetlenül nehéz. És akkor nem beszélve az utolsót, ami talán a legkevésbé tárgyalt, az pedig az idős asszonyokat, hogyha nézzük. Tehát az a, mondok egy példát, ami nekem egészen megdöbbentő volt, amikor telefonon azért szoktunk kapcsolatban lenni ilyen régi adatközlőinkkel, akik most elég idősek, és az egyik asszony azt mondta, hogy a pincébe született, és a pincébe fog meghalni.
Zárjuk a beszélgetést még a hagyományok házával. Ugye beszéltünk, hogy mennyire színes portfóliója van az intézménynek, de többször említette azt, hogy tulajdonképpen két korosztályra akarnak különösen fókuszálni, vagy figyelmet fordítani, a gyerekekre, fiatalokra és az idősekre, vagy akár a nyugdíjas korosztályra. Miért kiemelten ő rájuk?
Ezt igazából egy olyan kontextusban mondtam, hogy valójában ott van az a két tér, ahol a legjobban be tudunk lépni. Tudnék, a fiatal korosztálynál egész egyszerűen az oktatási rendszeren keresztül tudjuk, valójában mondjuk az egy kulcskérdés, hogy fiatalon találkozik-e valaki valamilyen tánccal, és leginkább néptánccal a mi esetünkben, és népzenével, mert hogy egész egyszerűen, amikor eltűnik a munkaterében, tehát tényleg elkezd mondjuk 8 órába dolgozni, és saját karrierjét építi, stb., gyerekeket vállal, stb., akkor van esélyünk egyáltalán, hogy ezekből a terekből, akinek a fiatal korában ez megvolt, ő egész egyszerűen el fog jönni táncházakba, hogyha van rá ideje, mondjuk hétvégén vagy valami. De különben, hogyha ez nincsen meg, akkor legközelebb nyugdíjas korában tudunk vele találkozni. És igazából ez a két fontos ilyen pont van, ahol látjuk azt, hogy a legnagyobb ilyen, úgy tetszik, hatással tudunk lenni, de egyébként a táncházainkban úgy, hogy a középkorúak is rendszeresen jelen vannak.
Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt órában Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm.
Köszönöm szépen.